Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Van az úgy, hogy összecsapnak a fejünk fölött a hullámok. Ilyenkor jól jön valami pozitív megerősítés. Ezt a célt szolgálja a lélektükör. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A lélektükör és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt. Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
2019. március 5-én este 8 óra 15 perckor meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok a mikrofonnál a lélektükör szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A szabad akarat a filozófia egyik régi és sok vitát kiváltó fogalma. A filozófia régi kérdéseinek egyike, hogy létezik-e szabad akarat, vagyis hatalmunkban áll-e cselekedeteink, gondolataink irányítása, vagy talán egy külső erő determinál minket cselekvésre. Ma esti témánk a determinizmus kérdése az öntudat alakulásában. Meghívottunk Fekete Levente, nagyajtai unitárius lelkész közíró, akit egyben köszöntünk is a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Jó estét kívánok! Köszönjük, hogy megint ideutazott, és hogy elfogadta a meghívásunkat.
Szép estét adjon a Jóisten, kívánok egy áldott együttlétet.
Hölgyeim és uraim, mielőtt folytatnánk a műsort, elmondom, hogy 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. A lélektükör mostani elérhetőségei, SMS üzenőfala 0740-274-165, a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető, címünk marosvásárhelyiradio.ro. Arra is kérjük, hogy keressenek rá a megújult honlapunkra. Facebookon is várjuk a javaslatokat. Ez a kapcsolat a Marosvásárhelyi Rádió, lélektükör, Nagy Bodó Tibor. Mai témánk tehát ismételten a determinizmus kérdése az öntudat alakulásában. Levente, amint azt már a lélektükör első perceiben említettük, a szabad akarat a filozófia egyik régi és sok vitát kiváltó fogalma. A filozófia régi kérdéseinek egyike, hogy egyáltalán létezik-e a szabad akarat. Mondjuk el a hallgatóknak, hogy pontosan mi is a szabad akarat, kezdjünk innen, és ha már erről beszélünk, jó lenne, ha szólna ennek formáiról is.
Hát a szabad akarat, latinul, ha megfogalmazzuk, a liberum attributum, valóban egy izgalmas és egyben örökzöld téma. Hogyha az összetevőkre bontjuk, akkor kiderül a következő, hogy az akarat az emberi aktivitás tudata, vagyis tudomásom van arról, amit tenni akarok, illetve teszek. Vagy nem akarok, vagy nem teszek. Tehát tulajdonképpen a polarizált gondolkodás jellemző. Na most a szabadság szónál, ha szétbontjuk, akkor rájövünk arra, hogy a szabadság szónak a gyöke a szab, ami azt jelenti, hogy vág, elhatárol. És hát végülis a harci eszköz a szabja is erre utal, de kell gondolnunk arra, hogy a szabú leszabja, levágja a szövetet. Vagyis ha levágja, akkor lehatárolja, addig tart az ingúja, és nem tovább. Viszont hogyha hozzávar, akkor megszűnik az a határ, és akkor már az előbbi korlát, az előbbi határ érvénytelen, és ez azt jelenti, hogy a szab az korlátot hoz létre, és hogyha hozzáadunk valamit, akkor megszűnik a korlát. Tehát végül is a szabad az azt jelenti, hogy határ érvénytelenítés. Tehát a szabad akarat, mint kifejezés ismétlem, a korlátok nélküli értelmi, érzelmi és cselekvés szinti döntést jelenti önállóan. Hát utaltam arra, hogy izgalmas és örökzöld téma. Izgalmas azért, mert kérdéseket vet fel. És ez azt jelenti, hogy hatalmunkban áll-e önállóan irányítani a gondolatainkat, érzelmeinket, cselekedeteinket, vagy pedig mindezeket tőlünk különálló független tényezők befolyásolják, irányítják tulajdonképpen ez a konkrét kérdés. És hát örökzöld azért, mert az ember, tehát nem lehet vita ezt illetően, mindig szereti a szabadságot. Tehát a történelmi kortól, társadalmi berendezkedéstől, nemtől, életkortól, képzettségtől és életmódtól függetlenül. Az ember szabadon akar élni. És ha ez így van, akkor el kell fogadnunk, hogy igenis, van szabadság. Ilyen értelemben teljesen jogos a kérdés. Ha van szabadság, akkor az vonatkozik-e az akaratra? Ami az ember életnek nyilván, hogy tagadhatatlanul szerves része. Tehát jogos a kérdés, van-e szabad akarat? Nyilván nem tagadhatjuk, hogy külső tényezők is befolyásolnak minket. Mert nem élünk üvegbura alatt, de ha üvegbura alatt élnénk, akkor az jelenteni a külső tényezőt. Tehát lényegében véve a szabad akarat az egzisztenciális kérdés. Tehát az ember létezésének a miértjét célozza meg. Vagyis mi értelme van az ember életének, létezésének, ha nem teheti azt, amit akar. Na most a formái, hát először is személyre szabott. Másodszorban kultúrafüggő. És ez megint kérdéseket vet fel, és erre majd visszatérünk, de egyelőre maradjunk annyiban, hogy személyre szabott és kultúrafüggő. Az egy más kérdés, hogy az ember hol, és milyen körülmények között hogyan éli meg a szabad akaratot. Vagyis az milyen formában ölt testet, és hozzáteszem egyéni és közösségi szintén, mert itt egyéni szabad akarat és közösségi szabad akarat is beszélnünk kell. És úgy gondolom, hogy olyan formában, amilyen vallási, filozófiai, pszichológiai, erkölcsi hatás alatt él az egyén, illetve az a közösség a lehetőségtől függően. És nem csak. Erre majd visszatérek, de egyelőre maradjunk ennél a megállapításnál. Mert például, most mondok egy példát. A 14. dalai láma nem Tibetben él. Otthon, gondolom, ahol szeretne élni, hanem Indiában. Neki menekülnie kellett, mert a kínai kormány elfoglalta Tibetet. Én azt is mondhatnám, hogy a 14. dalai lámának meg kellek elégednie azzal, hogy ő Indiában él. Nevezhetném ezt a fajta döntési lehetőséget esetleg részleges szabad akaratnak? Talán. Mert gondolom, hogy mehetett volna máshová is. Erről viszont ő döntött. És van szabad akarat ton, mint elmélet. Illetve elméletek, ahogyan a különböző, ugye, filozófiai, pszichológiai és vallási gondolkodók rendszerezték a szabad akaratra vonatkozó elképzeléseket. Néhányukra lesz utalás a beszélgetés rendjén. És hát itt visszatérek arra, hogy nem csak, és ez egy nagyon fontos, tehát nem kulturális, pusztán kulturális tényező az, ami a szabad akaratot befolyásolja, illetve segít nekünk, hogy megfogalmazzuk. Mert mi emberek azért a természeti világnak is tagadhatatlanul szerves részei vagyunk. Mert mi vagyunk ugyanis a legfejlettebb gerincesek. És én úgy gondolom, hogy felelőtlen döntés lenne ezt a megcáfolhatatlan igazságot könnyelműen, egyszerűen csak figyelmen kívül hagyni.
Fekete úr, ön szerint mennyire áll hatalmunkban a cselekedeteink és a gondolataink irányítása, vagy ahogy már kérdeztük, létezik egy külső determinál, ami minket késztet a cselekvéseinkre?
Hát el kell ismernünk, hogy egy rendszerben élünk. Ezzel azt értem, hogy ha a Föld életet nézzük, sőt az egész univerzumot, akkor azt mondjuk, hogy a Föld életnek is és az univerzumnak is részei vagyunk. De, és ezt egy fontos kitételnek tartom, a nagy univerzumban mi úgy létezünk, mint meg annyi kis univerzum. Tehát egyszerűen ezt úgy is szoktuk mondani, hogy megvan mindannyiunknak a magunk külön kis világa. Vagyis a testi, a lelki, a szellemi élete. Tehát a nagy univerzumnak a hatása ránk tagadhatatlan. A kérdés az, hogy ezeket a hatásokat mi hogyan éljük meg? Külön-külön a magunk kis világában, testileg, lelkileg és szellemileg. Például a természeti katasztrófa egy elég figyelemre méltó külső erő. Egy ilyen elemi csapás után Van, aki beletörődik abba, hogy például elvesztette szeretteit. És van, aki öngyilkos lesz bánatában. És van, aki addig kutat, ami megtalálja szeretteit, vagy ha nem, akkor belenyugszik, elgyászolja őket, és új életet kezd. Vagy például ott van a szerelmi csalódás. Az imádott személy egy külső tényező. Óriási. Mondhatnám azt is, hogy egy elemi, ellenállhatatlan erővel hat a szerelmesre az ő szerelme. A másik szerelmi csalódott, meg egy idő után új kapcsolatot teremt, és éli életét. Az első véget vet életének. Tehát tagadhatatlan, hogy egy rendszerben az összetevők egymással kapcsolatban állnak, és egymással hatással vannak. Ha például az emberi szervezetet nézem, akkor azt mondom, elég, ha csak egy darab sejt burjánzani kezd. Ez az egész szervezetnek a halálat okozza. Például Laplace-nak a pillangó hatása. Ha egy rendszerben egy viszonylag aprók a pici kis jelentéktelennek tűnő részlet megváltozik, az egész történést átírhatja. Ezt akár, mondjam azt, hogy axiómaként is elfogadhatjuk. Feltételesen mondom, elfogadhatjuk. Mert tulajdonképpen, ha a nagy univerzumra kivetítem, akkor azt mondom, hogy az ennediken jön létre történés. De a kérdés az, hogy ezekről nekünk van egy tudomásunk. Minden apró kis történésről. Mert tudni valamiről, az a gondolkodásra vonatkozik, vagyis a szellemi szférára. Mondok egy nagyon banális példát. Például, tőlünk nagyon messze Afrikában, Gánában, most csak így elképzelem, úgynevezett ibotubának, a kedvenc kecskéit megette a krokodil. És ezért a gyermeke lázas beteg lett bánatában. Éppen arra járt egy holland riporter, lencse végre kapta, leközölte a tévében, és én éppen azt láttam. És másnap én vezetés közben azon agyalok, hogy a pszichoszomatikának milyen óriási nagy szerepe van az életünkben, és emiatt én balesetet szenvedek, akkor persze az afrikai kis kecske tragédiának óriási hatása van az én életemre, családom, és gyűrűzik tovább, közösségem életére. Ha pedig nem tudok róla, akkor egyszerűen nincs hatása. De megtörtént, a kecske tragédiája az megtörtént. Vagy például van olyan tévénéző, aki látta ezt, és esetleg azt mondja, hát, kecske, rossz időben, rossz helyen volt. Van, akinek eszébe se jut a gyermek. Van, aki arra gondol, hogy ez a gyermek valószínűleg a kecske tején nőtt fel, és talán ilyen értelemben tőle kapta azt a szeretetet, amit ugye hát az anyától kellett volna kapnia, a kecske fölnevelte, segítségére volt az apának, hogy a gyerek ne halljon éhen. Vagyis a lényeg az, hogy tényleg megvan mindannyiunknak a magunk külön kis világa. Viszont a gondolat az egy fontos tényező. Mert ha tudok róla, akkor beépül személyiségembe és gondolatvilágomba, meghatároz engem. Viszont a gondolat az fontos, de nem az egyetlen kulcsfontosságú tényező. A gondolat kapujból szerepet, amikor megválasztjuk az eszközöket, és eldöntjük a kivitelezést az eszközök segítségével. A gondolat az valóban kultúra függő, és ha azt mondom, hogy a gondolat információk összességének az eredménye, akkor azt mondhatnám, hogy a minket ért információ csomag, aminek nagyon fontos szerepe van életünkre. Például az azték civilizáció tragédiája, Cortez, a konkvisztádor, hát bevonult az indiánok közé, így mondom, őt barátságosan fogadták. És azt mondják a szakemberek, hogy azt hitték, hogy tollas kígyó, Quetzalcoatl, híres főisten leszármazottja. Vagy pedig a toltékoknak a leszármazottja. Tehát a gondolat ereje. Nem tudták az aztékok, hogy a spanyolok azért mentek, hogy őket meghódítsák, leigazzak. Tehát a gondolat ereje. Visszatérve a kérdésre, determinál-e, befolyásol-e, meghatároz-e minket egy külső erő, a cselekvésre? Úgy gondolom, hogy inkább életünkkel, létezésünkkel kapcsolatos tényezőket nevezhetném annak, ami befolyásol. Nem pusztán egy erő, és nem csak külső erő. Mert a környezeti tényezőt mellett mindig ott vannak a belső, ott vannak a személyiségi tényezők is, amelyek nyilván, hogy gyengébb vagy erősebb intenzitással éreztetik a hatásukat. Azt is mondhatnám, hogy a külső környezeti tényezők és a belső tényező konfrontálódik. Mindig erősebben vagy gyengébben. Mondjam azt, hogy ez egy több tényezős ilyen hadművelet. Vagyis adott esetben milyen tényezőket veszünk figyelembe, amelyek alapján majd döntünk. Érveknek szoktuk nevezni, mert hát azt mondjuk, hogy melyek azok a tényezők, amelyek érvényesek adott esetben. Tehát magyarul az értékrendünk alapján rangsorolunk, és a fontosság szempontjából. És néha kockáztatunk is, ezt sem szabad kifelejtenünk, és ez is egy döntés. A kockáztatás is egy döntés, mert ugye hát kíváncsiak vagyunk.
Köszönjük Fekete Levente teológus közírónak az eddigi válaszokat. Most zene következik, de hamarosan innen folytatjuk ezt az értékes beszélgetést.
Ha megtenném, amit nem teszek, ha nem hinném, amit elhiszek, ma többet tudnék az elhallgatott mondatokról. Az életben annyi mindent nem értek, hogy egyre jobbnak érzem, amit megértek, és szeretem azt, ami azt jelenti, amiről szól. Ebben a dalban van négy akkord, ebben a dalban van egy gitár, ebben a dalban van néhány szó, és egy kicsit benne vagyok én. Én szerettem azt, akit nem szabad, és vártam arra, ami elmarad, és hibáztam néha, akkor is, ha igazam volt. De bevallom, nem lettem boldogabb, ha elhittem érthetetlen dolgokat, az igazság közben mindig olyan egyszerűen szól. Ebben a dalban van négy akkord, ebben a dalban van egy gitár, ebben a dalban van néhány szó, és egy kicsit benne vagyok én. Ha megkérdeznéd, amit nem kérdezel, ha elmondhatnám, amit nem mondasz el, és szólnék arról, hogy mennyi mindent elhallgattunk még. Gyanakszom arra, ami homályos, és örülök annak, ami világos, és merem szeretni azt, ami csak egyszerűen szép. És most ebben a dalban van négy akkord, ebben a dalban van egy gitár, ebben a dalban van néhány szó, és egy kicsit benne vagyok én. Ebben a dalban van négy akkord, ebben a dalban van két gitár, ebben a dalban van néhány szó, és egy kicsit benne vagyok én. Ebben a dalban van négy akkord, ebben a dalban van három gitár, ebben a dalban van egy pár barát, és egy kicsit. Meg benne vagyunk mi is.
Folytatjuk a beszélgetést. A ma esti lélektükör meghívottja Fekete Levente teológus, közíró. 9 óráig még várjuk a hallgatók hozzászólásait, kérdéseit és a javaslatokat is. Ismételem röviden az elérhetőségeket. SMS üzenőfal a 0740-274-165, Facebook kapcsolat, Marosvásárhelyi Rádió, Lélektükör, Nagybodó Tibor. Levente, időközben érkezett Emiltől egy SMS, aki arról érdeklődik, hogy az állatoknak van-e szabad akaratuk, vagy csak ösztönük van, vagy csak sejtelmeik vannak. Jó a kérdés, hiszen pont ezt akartam én is kérdezni, illetve majdnem, és mondom, akkor összekapcsoljuk a két kérdést, hogy tudjuk, hogy a létezik szabad akarat kérdése az idők folyamán kiterjedt az állatokra, és nem utolsó sorban, újabban a mesterséges intelligencia kérdéskörére is. Én azt hiszem, hogy ezt a két kérdést össze lehet boronálni nyugodtan.
Jó. Az állatok viselkedését a köztudatban a behaviorizmus és az etológia tudománya jelenti. A viselkedésének a kutatására ez a két tudomány ugye összpontosít. A időrendi sorrendben az első a behaviorizmus, az angol behave viselkedés szóból ugye hát képződött a megnevezés. Újabban viszont a behaviorizmust az etológia, mondjam azt, hogy váltotta föl. Az etológia a görög etosz, a szokás szóból származik, vagyis ez azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között hogyan szoktak viselkedni a megfigyelés alatt lévő állatok. Tehát az etológia fejlettebb módszertant alkalmaz, ugyanis korábban a környezeti ingerekre adott választ, mint reakciót tekintették viselkedésnek. Viszont az etológia már több mindent vesz figyelembe. Az érzelmet, a gondolkodási mechanizmust, és megállapítja azt, hogy nem csak a magatartás forma, hanem a tanulásra való képesség is örökölt. És megállapítja, hogy minden viselkedési forma tulajdonképpen hát besorolható. Mégpedig 4 kategóriába. A táplálkozás, a kommunikáció, a védekezés és a szociális viselkedés kategóriába, amelyeknek, tehát mind a négynek a célja a létfenntartás és a fajfenntartás. Most a kérdés számunkra az, hogy a fennemlített viselkedési formák, ugye, mint a táplálkozás, a kommunikáció, védekezés és a szociális viselkedés, hogyan, milyen módon éli meg az önálló gondolkodást az állat, az önálló döntést a létfenntartás és a fajfenntartás érdekében. A dolog úgy néz ki, hogy a kérdés egyre bonyolultabbá és összetettebbé válik. Ha figyelembe vesszük azt, hogy az etológia szakterületekre vált szét, mint neuroetológia, magatartás genetika, alkalmazott etológia, sőt, kognitív etológia, vagy humán etológia, hogy csak néhányat említsek. Tehát az igazság az, hogy egyre több a megválaszolatlan kérdés. És hát nyilván, hogy ezekkel a kérdésekkel szakszerűen foglalkozni és a kérdésekre szakválaszt adni. Például dr. Csányi Vilmos jut eszembe, Konrad Lorenz. Mert ha arra gondolunk, hogy az eddigi eredmények alapján kimutatható az érzelem számos látható jele a különböző fajoknál is, például a félelem, vagy az öröm, és hát köztudott az alá is fölé rendelő viszony, a játék. Nagyon sokunknak van kutyája, és nagyszerűen tudunk játszani velük. A kommunikáció különböző formái, kommunikáció, idézőjel, zárójel, metakommunikáció, kommunikáció, ami az akaratra, a döntésre vonatkozóan komoly kérdéseket fogalmaz meg. És akkor ilyen filmek jutnak eszünkbe, amelyek nem fiktív elképzelések alapján születnek, hanem az etológusok eredményei alapján, mint például most filmcímeket fogok felsorolni: Bogáncs, a vadonszava, Vuk, az éneklőkutya, Fehér agyar, Fehér isten, Lesszi, Hachiko, Kincsem, ugye, a versenyló, Flipper a delfin, a két testvér, From a jegesmed, vagy csak néhányat soroljak föl, akkor az igazság az, hogy egy ilyen film után összeszorul a szívünk, amikor láncra vert kutyát is, és megkínzott állatot látunk. Mert az az érzés, az az üzenet mutca meg bennünk, hogy az életben ők nekünk társaink. Nekem az a véleményem, nem szakemberként ebben a kérdésben, hogy a fejlett fajok esetében igenis lehet beszélni önálló akaratról. És amennyiben ez valóban igazolódik, én úgy gondolom, hogy ez bizony egy kicsit furcsa felfordulást fog eredményezni az ember alatt viszonyában.
Fekete óra, szabad akarat nem jelenti azt, hogy bármit megtehetünk, amihez kedvünk van. Például senki nem dönthet úgy, hogy felugrik a Holdra majd vissza, hanem azt jelenti, hogy egy személynek megvan rá a lehetősége, hogy egy adott helyzetben szabadon választhat, vagy két vagy több különböző lehetőség közül eldönti azt, hogy melyik számára a legjobb, melyik az, ami a legkézenfekvőbb.
Igen, korábban mondottam, hogy egy rendszerben élünk, és hát a földi életnek megvannak ugye a természetes törvényei, például ilyen a gravitáció. Hát nem tudunk ebből kilépni. Az alkalmazkodásban viszont van lehetőségünk választani. Ki kell jelentenem, hogy igenis a törvények azok behatárolják az akaratunkat, befolyásolják, tehát determinálják. És azt mondom, hogy ez így a természetes. Bár minden hasonlat egy kicsit csantít, mégis azt mondom, hogy a folyó sem tud a medréből kilépni természetes körülmények között, tehát biztonságban szépen a két partja között hömpölyök. Hogy kárt ne tegyen? A folyó nem, de mi emberek a törvényes keretek között igenis, hát szabadon választhatunk, két vagy akár több lehetőség közül is, illetve nekünk van akaratunk és életünk a lehetőséggel, ahogyan mi döntünk. Például nem ugorhatunk fel a Holdra, de tájékozódhatunk az odautazásnak a lehetőségeiről. Például vagy befizetik az utazásra, és ezért mindent megteszek, vagy ha még fiatal vagyok, akkor hát, és képes vagyok rá, úgy érzem, akkor megpróbálok befizetni egy pilótaiskolába, hogy elvégezzem, majd asztronauta kiképzésre is gondolhatok. Vagy megpróbálok mindent, hogy teremtsek kapcsolatot egy asztronautával, vagy hát megpróbálok mindent, hogy a reklám különböző fogásokkal, gyaloglás, kerékpározás, tévé szereplés, rádió szereplés, támogatókat gyűjtsek, hogy segítsenek nekem, hogy tegyek meg mindent azért, hogy kapcsolatteremtés által, meg pénz által tudjak én Holdra kirándulni. Ezért imádkozhatom, testi erőlétemet karbantarthatom, sportolhatok. Na most persze fölteszik a kérdést, hogy nyilván ez törvényes keretekre vonatkozik, de van az életnek egy negatív oldala is. Van egy zsarolás, megvesztegetés, van, persze. De ennek a megválasztás is tőlem függ, teljesen tőlem függ. A világ soha nem fehér, vagy fekete, hanem a világ színes, és a színeknek is megvan a maga ennedik árnyalata. Lehet, hogy azt mondják, hogy ha én nem hozok holdport, akkor mit tudom, ilyen kutatás, kísérlet számára, akkor a szeretteimet fogják bántalmazni. És akkor az én értékrendemtől függ, hogy hogyan választom meg, az igazságszolgáltatás össze nem fordulhatok, akkor esetleg azt mondom, felajánlom az egyik vesémet, hogy az asztronauta megértse, miről van szó, és az ő egyik beteg rokonának is, csak hogy élete legyen, hogy a szeretteimet megmentsem, hogy holdport kapjak. Tehát végülis a döntés és az eszközök megválasztása mitől függ? törvényes keretek is a létezés behatárolt törvényei értelmében az értékrendemről szól, hogy én mennyire vagyok képes az értékrendem tudatában élni szabad akaratommal.
Az egyik, egy hallgatónknak az a kérés, hogy percekkel ezelőtt arról beszéltünk, hogy a létezik-e szabad akarat kérdése az idők folyamán kiterjedt az állatokra, és ahogy mondtuk, nem utolsó sorban, újabban a mesterséges intelligencia kérdéskörére is. Kérem, hogy ha lehet, akkor ezt a mesterséges intelligencia kérdéskörét egy pár szóban egészítse ki. Köszönöm. Fekete úr?
Igen, tulajdonképpen a mesterséges intelligencia egy érdekes vetülete az emberi életnek, ugyanis valóban az emberi kíváncsiság, az ember intelligenciája kitermelte azt a fajta intelligenciát, amit művi úton jelenített meg. Ez egy új keletű történet, hát evel az artificial intelligence elmélet foglalkozik. Az 1950-es évektől indult ez a történet, egyébként egy John McCarthy nevű kutató használta egy konferencián. És akkor bekövetkezett egy robbanásszerű fejlődés végül is, és az igazság az, hogy hihetetlen gyorsan fejlődött ez a kutatási szakterület. Az eredményekben ugyanis hát 1997-ben a Deep Blue nevű sakjátszógép 6 játszmában legyőzte a történelem legerősebbnek tartott saknagymesterét, Kasparovot. És ez egy hihetetlen teljesítmény. És akkor ugye ez 1997-ben történt, 2017-ben a Google Deep Mind nevű programját létrehozták, amely képes már a tanulásra. Ez egy bámulatos történet, mert az alapszabályokat, hogyha betáplálják, akkor 4 óra úgynevezett tanulás után képes megverni minden sakjátékost. És 8 óra tanulás után a legkomplexebb szellemi sportot, a góban is, veretlen. Tehát tulajdonképpen úgy gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy eddig csak ami az agyra volt a jellemző, tehát kimondottan az agyra, a kombinatórika, a spontaneitás, intuíció, gépi szinten is most megvalósítható. Viszont jön egy még meredekebb eredménye ennek a tudományágnak, hogy létrehozták Sophia néven azt a személyt, aki robotként, mesterséges intelligenciával felruházott, és ő szaudi állampolgár. Tehát én ezt szédületes és egyben veszélyes technológiai vívmánynak is nevezem, és eszembe jut az ókori görög mitológiából Pandora szelencéje. Jó lehet, a történet folyamán már sokszor nyitogattuk. Most megint eszembe jut, hogy néha kockáztatunk, mert kíváncsiak vagyunk. Én nem tagadom, hogy a kíváncsiság tulajdonképpen a fejlődésnek az egyik alapmotivációja. De itt jön be az, hogy milyen jó, hogy mi nem programálható gépek vagyunk, hanem a természetnek is részei vagyunk. És egyszerűen azért, mert ösztöneink is vannak. És ösztöneink mellett vannak örömeink, félelmeink, vágyaink, reményünk, hitünk, ideológiánk. Képesek vagyunk szeretni. Képesek vagyunk olyan dolgokra, amelyek gépi szinten elképzelhetetlenek. Tudunk mosolyogni, tudunk könnyezni, énekelni, művészeteket alkotni, tudunk imádkozni, tudunk csodálkozni, és hát szerelmesek tudunk lenni. És mindezekkel, én bár nem vagyok ebben sem szakember, úgy gondolom, hogy egy gép nem rendelkezhet. Nem tudok elképzelni szerelmes gépét. egyszerűen azért, mert ő nem természetes. Tehát emberi éppen azt tesz minket, hogy képesek vagyunk testi, lelki és szellemi életet élni. Számomra több, mint furcsa, hogy miként lehet egy robotot az emberrel egyenrangúként kezelni. És ez egy kardinális kérdés, hogy a kulturális technológiát, civilizációs információt bele lehet sűríteni egy mikroprocesszorba, tehát bele lehet. De a lelket, ami láthatatlan, vajon hogyan? Viszont lelke van a szakembernek és az anyagi támogatónak, aki létrehozta ezt a mesterséges intelligenciát. És a kérdés az, hogy a puszta kísérleten túl mi a célja? Mert egyértelmű, gondolom, hogy, és vitán felüli, hogy a mesterséges intelligencia a program mienségétől függ. Amilyen programot a szakember létrehoz és beépít. És az is természetes, hogy hús-vér, lelkes emberré egy fémből és műanyagból készült gép nem fog soha válni. És akkor ebből az következik, hogy egy gép soha nem tud azonosulni egy emberrel. Tehát ez egy nagy gond. Annak testi, lelki, szellemi életével, sem a természetes környezetével, élővilágával. Következésképpen egy gép az élő ember egyenrangú társa sem lehet. Talán éppen azért lehet a szabad akarattal rendelkező embernek, nem tagadom, hogy az emberi életre veszélyes helyzetekben segítője, ez a nagyon is fejlett mesterséges intelligenciával ellátott robot, például űrkutatás, operáció, aktív vulkáni kráter, hadipar, lehet az embernek kimentője. De a polaritás az itt is fennáll. Mert az éremnek ugye hát két oldala van, lehet segítője, de lehet felügyelője, számon tartója, a beprogramozott mesterséges intelligenciával rendelkező gép lehet agresszora, lehet megsemmisítője. És a kérdés az, hogy megéri-e a több milliárdos költségvetés, és gondolom a haszon mellett a kockázat. Tehát bemérhető-e az a határ, ameddig el lehet menni. Mert úgy gondolom, hogy az életnek a védelme ebben a kérdésben mindenek felett áll. És hangsúlyosra válik ugyanakkor éppen a szakemberek, a kutatók, anyagi támogatók, megrendelők szabad akaratára vonatkozó kérdés. Vagyis az, hogy tudnak-e dönteni helyesen a jó és a rossz között ilyen hatalmas kihívás terhe mellett? Na most persze meg kell állapítanunk, hogy külön kérdés foglalkozik ennek az erkölcsi oldalával, tehát az a tudomány, ami élesben foglalkozik ezzel a kérdéssel, az éppen a bioetika.
Fekete úr, éljünk egy példával. A cselekvés szabadsága nem azonos az akarat szabadságával, és játszadozzunk egy kicsit röviden a gondolattal. Képzeljünk el egy bankrablót, aki pisztolyt szegez a pénztáros fejéhez, így a pénztáros választhat az élete vagy a pénz között. Ilyen esetben nem mondhatjuk, hogy a pénztáros szabad akaratából adta oda a pénzt, ám bár volt választási lehetősége.
Hát az előbb elhangzott példa végig is az agresszivitásról és a védekezésről szól. Itt rögtön a természeti világ jut eszembe, tehát az állatok világa. Életveszélyben az ösztön rögtön aktívá válik, és persze, hogy beindul az adrenalin, de az életmentési lehetősége különböző változatainak a gondolata is azonnal jelentkezik. És akkor kell dönteni. Tehát életben kell maradni, és akkor hogy lehet ezt megoldani? Mert egyértelmű, hogy a pénz nem olyan értékes, mint maga az élet. És ebben a helyzetben még vannak értékek. Mert érték a becsület és a bizalom. És akkor a pénztáros, hát gondolom, hogy rangsorolja az életet, a becsületet, a bizalmat és a pénzt. És azt mondja, hogy ő akkor marad becsületes, ha nem él vissza a pénzletétbe helyezők bizalmával, mert a letétbe helyezett pénz ez egy fontos érték. De érték a becsület, a bizalom is. És végsősorban a legnagyobb érték az élet. És ő tudja azt, hogy akkor marad erkölcsös, hogyha nem él vissza a bizalmával a letétett helyzőknek, de tudja azt is, hogy számukra is az élet a legnagyobb érték. És hát ezek azok a játékszabályok, amiket át kell gondolni a legnagyobb értékhez viszonyítva. Döntésben az erőszak által befolyásolt a pénztáros. Akaratát tehát nem érvényesítheti szabadon, és az iránta érzett bizalmat is átgondolja, de tudja azt, hogy ebben az esetben megértésre fog találni. Tehát a szabad akaratról akkor beszélhetünk, hogyha az összhangban áll az elvi meggyőződésünkkel.
Fekete úr, beszélhettünk volna ma este még arról, hogy a szabad akaratnak vannak teológiai, etikai, filozófiai, pszichológiai, illetve tudományos vetületei is, és arról is, hogy a kiegészítés törvénye bizony itt is jelen van, gondolok itt elsősorban a kommunikáció szerepére, a visszajelzésekre és nem utolsó sorban a megerősítésekre, és talán folytathattuk volna szintén még ezt a beszélgetést, az előbbi gondolatot, a szekuláris és a vallási kultúra szerepéről is, sajnos ezekre is még nagyon sok más kérdésre ma este már nem jut időnk, de mindenképpen köszönjük, hogy a Lélek tükör vendége volt. Hölgyeim és uraim, köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Ma esti meghívottunk Fekete Levente nagyajta unitárius lelkész közíró nevében is. Következzen még a Lélektükör ma esti gondolata Sam Harris. Azért érezzük azt, hogy van szabad akaratunk, mert nem vesszük figyelembe, hogy amíg az akarat maga meg nem jelenik, fogalmunk sincs, hogy mit akarunk tenni.
Hát tulajdonképpen az akarat cselekvés orientált. A buddhista filozófiában a legfőbb cél éppen az akarat megszüntetése, hogy a vágyakat kikapcsoljuk az életünkből. Na most nem pusztán önálló szellemi valóság, tehát az akarat, hanem a cselekvés tárgya határozza meg az akaratnak a szükségességét, mint feladat. A feladatnak a felvállalása az döntés. És a döntés nem más, mint a feladat felvállalásának az elhatározása és a kinyilvánítása. Tehát az akarat önmagában, mint motiváció, soha nem jelenik meg. Viszont a feladat felismerése után az elhatározás igenis, hát személyre szabottan, és így a döntés is személyre szabottan jelenik meg. A személy eldönti képességei, lehetőségei függvényében a feladat felvállalását, vagy fel nem vállalását. A személy eldönti, hogy akar, vagy nem akar cselekedni. Tehát soha nem az akarat jelenik meg előre, hanem az, amire az akarat irányul. Ilyen értelemben az akarat következmény. Nem pusztán az akarat tárgyának következménye, vagyis mit akarunk tenni, és akkor tegyünk valamit, hanem mindazon szellemi és fizikai tényezők összessége, ami eredményezi személyre szabottan a döntést.
Köszönjük szépen a tökéletes hozzászólását, kiegészítését. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom az elmúlt órában Fekete Leventét és a Lélektükör szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
A Lélektükör és az egész édesség kedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.